Reformáció és a szentségek a mostani témánk, aminek természetesen van egy erőteljes polemikus oldala, tekintettel arra, hogy római katolikus testvéreinknél 7 szentség van, nálunk pedig 2. Lehet kérdezni, hogy egyáltalán honnan és miből ered ez a különbség. Ha pedig azt a kérdést teszem föl, hogy meg tudja valaki mondani, hogy hol található a Bibliában arra vonatkozó rendelkezés, hogy legyenek szentségek, és hol található maga a szentség kifejezés, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy tudja ezt valaki megválaszolni. Tehát szentség nem abban az értelemben, mert Pál apostol ír ilyet, hogy szentek legyetek, és szentség, igazság, válság, de a tekintetben, hogy akár az úrvacsorára, akár a keresztségre vonatkozóan van-e olyan megjelölés, hogy ezek szentségek lennének, vagy ilyen módon szentségként rendelni el, akár Jézus, akár az apostolok. Meg kell mondani őszintén, hogy a szentség szó ilyen összefüggésben a Bibliában nem található meg. A 4.-5. század fordulóján Augustinus, vagy másképpen magyarul Szent Ágoston volt az, aki ezt a kifejezést az egyház történelemben először használta, és szentségek elrendelése fogalmazódott meg. És közismert, hogy a katolikus egyházban 7 szentség van, nálunk pedig 2, általában a protestánsok 2 szentséget fogadnak el, mint ahogy egyéb iránt, ugye az ortodoxok is 7 fogadnak el, de az anglikánok, baptisták és így tovább, metodisták viszont csak 2. Vajon miből fakad ez a különbség? Az első, amit megállapítottunk, hogy arra nézve nincs külön jézusi rendelkezés, hogy legyen valami szentség. Tehát ilyen elnevezése az újszövetségben se a keresztségnek, se a úrvacsorának nincs. De az viszont megtalálható, hogy Jézus rendelte. Mert azt mondja, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Hát ennél erősebb rendelkezést nem igen találunk a Bibliában, de Jézus, ezt korrektül meg kell állapítani, nem nevezi szentségnek. Miként az úrvacsora is, ugye az utolsó vacsorának a elfogyasztása kapcsán mondja Jézus, hogy ez az én testem, ez az én vérem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez is egy egyértelmű elrendelése annak, hogy az úrvacsorával éljünk, de a szentség név itt sem található meg. Ez önmagában véve azt is mondhatnánk, hogy inkább teológia történeti vagy biblia történeti kuriózum. És én nem tartom rossznak, hogy ezt a 2 szentségnek nevezték el, azért, mert szent dologról van szó, nyilvánvalóan, hiszen a keresztség is szent dolog, mert egy gyermeket a keresztség szentségében, Isten kegyelmébe ajánljuk, és ő kegyelmébe fogadja, hogy ne volna ez szent dolog, amihez párosul az is, hogy a szülők hálát adnak azért a kicsi gyermek életért, és hálát adnak azért, hogy azért a kicsi gyermekért is Jézus Krisztus életét adta a Golgotai kereszten. Hasonlóképpen az úrvacsora is abszolút szent dolog, azért, mert Jézus a maga jelenlétét ígéri benne nekünk, másfelől bűneink bocsánatát kapjuk, ennél szentebb dolgot nehéz elképzelni. De nem ismert a Biblia alapjain ilyen értelemben ez a szentség fogalom. Egyéb iránt abban megegyeztek az írás magyarázók, hogy ugye 3 feltétele van annak, hogy valamit szentségnek nevezzünk, az első és legfontosabb, amire már utaltunk, hogy Jézus rendelte. A második, hogy van látható jele. A keresztség esetében a víz, az úrvacsora esetében pedig a kenyér és a bor, osztja és bor, tehát kovásztalan vagy kovász nélkül, kovásztalan vagy kovászos kenyér. És van egy harmadik, hogy tudnilik, az üdvösség ígérete fűződik hozzá. Hát azt olvassuk az evangéliumokban, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. És Jézus ennek kapcsán, az úrvacsorával kapcsolatosan pedig azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, örök élete van annak. Tehát ebben az értelemben a két szentség a legszentebb dolog. És talán a testvérek már érzik is, hogy miért nincs hét szentségünk, mert a másik öt szentség ennek a hármas feltételnek nem felel meg. Kezdjük a legnyilvánvalóbbal, úgy a katolikus testvéreink szerint a házassági szentség. De hát Jézus nem rendelte. Nőtlenül és hajadonul is lehet üdvözülni, sőt, hát az nyilvánvaló, hogy minden időben voltak emberek, lesznek egész biztosan, akik valami oknál fogva nem tudtak családot alapítani, akár önhibájukon kívül. Következésképpen a házasság szentségével úgymond nem tudtak élni. Márpedig Jézus, hogy így mondjam, kötelezően csak azt adhatja parancsba, amit meg lehet valósítani. Hozzá kell tennünk, hogy részint ebből következik, hogy az apácák és szerzetesek, ezeknek a rendje is részint történetileg azért alakult ki, mert a történelmi viszonyok következtében hölgyek nagy létszámban nem tudtak férjhez menni, például a háborúk után, ahol a csatában ott maradtak a férfiak, és aránytalanul sok volt a életben maradt hölgy, a férfiak életben maradt létszámához képest. És hát a több nőiséget a kereszténység nem vette át, se a zsidóktól, se az iszlám vallástól. Tehát Jézus nem rendelte, nem minden esetben megvalósítható, következésképpen nem szentség, egyébként látható jele sincs, maximum annyi, ahogy ma mondják, hogy a két fiatal összebutorozódik. Nagyon szellemes és nagyon találó ez a kifejezés, hogy nem házasságot kötnek, hanem összebutorozódnak. Na most ez a házasság eltárgyiasosítása, ami egy borzalmas dolog, mert két ember szerelme, az nem tárgyasítható. Egyáltalán az ember maga nem tárgyasítható, mert élő lény, mert lelke van, mert értelme van. Egy bútor ahhoz képest összevágom, eltüzelem volt, nincs, és még hát bűnesetként se tartják számon. Hát ennyit mondjuk magáról a házasságról, azon kívül, hogy az is önmagában ellentmondás, miután a római egyházban a cölibátus, a papok házasság kötése ez idő szerint tiltott, tehát a cölibátusra esküt kell tenni. Eleve egy réteget az egyházból, méghozzá tanító réteget kizárják ebből a szentségből, ami azt is jelenti, hogy a hét szentséggel ők eleve nem tudnak élni, mint ahogy a többi hívő se, mert ugye a hét között ott van a papi rend. Most vagy házas lesz valaki, vagy a papi rendben él. Tehát eleve csak hat szentségről lehet beszélni, hol egyiktől, hol másiktól fosztja meg az egyház a papjait, vagy a híveit az esetek nagy részében. De hogy konkrétabbat mondjunk, a gyónás is szentség. Hozzá kell tennünk, hogy Melanchthon a katolikus egyházban való kitagadásunk megakadályozása érdekében hajlandó lett volna a gyónást elfogadni harmadik szentségként. Ám bátor az Jónáshoz nem igen fűződik az örök élet ígérete. Meglátható jele sincs, ha csak a gyónófülke nem az, de hát ugye az nem az. De hát végül ugye a rómaiak nagyon hajthatatlanok voltak, és Melanchthon is csak a békesség kedvéért gondolkozott rajta. Tehát, de a gyónás sem, ilyen van, hogy gyónjátok meg egymásnak bűneiteket, valljátok meg egymásnak, és bocsássatok meg. Tehát ha már valami, akkor én inkább bűnbocsánat szentségének nevezném, mint egyszerűen gyónásnak, mert a gyónás önmagában kevés, hogy meggyónom a bűnömet, aztán le van tudva minden, hanem a gyónásnak az az értelme, hogy annak van egy komoly következménye, tehát ha meggyónja, hogy megbántotta az anyósát, akkor bocsánatot kell tőle kérni. Vagy fordítva, menj, bántotta meg az anyóst. És így tovább. Tehát ilyen értelemben a bűnbocsánat számomra inkább érték, mint maga a gyónás, amit hát akár pszichológusnál is el lehet végezni, mint ahogy sokan ezt meg is teszik. Itt tehát már két olyan szentségről beszéltünk, aminek nincs meg az a hármas feltétel rendszere, ami az úrvacsora és a keresztség esetében minden további nélkül lehetséges. A bérmálás egy következő szentség a katolikus egyházban, ami lényegében véve majd, hogy nem a konfirmációnak felel meg, tulajdonképpen ott is tanítják a fiatalokat, de érdemben a konfirmációt se találjuk meg az Új Szövetségben, de a bérmálást végképp nem. Pláne nem szentségként. Természetesen ettől a konfirmáció még egy kiváló alkalom arra, hogy tanuljunk, amiről Rajsz professzor beszélt, de nem szentség. Ebben felkészítés a szentség vételére. Ebben az értelemben a bírmálás ugye olajjal hintik meg az illető fejét, és a hitében megerősíthetik. De ebben az értelemben látható jel van, de Jézus nem rendelte. És nem fűződik hozzá az üdvösség ígérete sem. Tehát ennek a hármas feltételrendszernek ez sem felel meg, mint ahogy a házasság, ugye, ahogy említettük, végképp nem. Azt nézem, hogy mi a következő szentség, hogy egyértelművé váljon. Gyónásról beszéltünk, bérmálásról. Pappá szentelés, az ugye eleve, erre is utaltam már, akárki nem lehet pap, illetve mindenki biztos, hogy nem lesz az, de hát a papok automatikusan nem üdvözülnek, lehet, hogy előbb elkárhoznak, mint a többi. Most ez protestánsokra is érvényes, mert többet vétkezhetünk a prédikációinkkal, vagy egyéb tanításunkkal, hogyha azt tévesen tesszük. A betegek szentsége még olyan szentség, ugye régen utolsó kenetnek hívták, amihez nagyon is ragaszkodtak általában a katolikus testvéreink, ami gyónással párosult és feloldozása, és olajjal hintik meg a homlokát a haldoklónak, a betegnek. De hát hozzá kell tennünk, hogy ezt Jézus nem rendelte. Jakab apostol levelében olvasunk erről, de ehhez sem fűződik az üdvösségnek az ígérete. Tehát ebben az értelemben nehéz szentségnek mondani. Ennek ellenére katolikus testvéreink, hát főleg papok, szokták mondani, hogy mi híjával vagyunk a szentségeknek, ezért a két egyház nem azonos értékű, rendű, rangú egyház, mert hogy öt szentség hiányzik a képzett társításunkból, vagy a tárházunkból, de ettől persze még üdvözülni lehetne. Hát ha nincs meg ez a szó az Új Szövetségben, akkor egyáltalán honnan ered? Utalnunk kell mindenek előtt arra, hogy az együtt étkezés Jézus életében az evangéliumok tudósítása szerint nagyon gyakori volt. Emlékszünk rá, hogy 5000 embert megvendégelt. Egyáltalán a keleti életviszonyok között, ahol sokszor éheztek az emberek, maga Jézus egybegyűjtötte azokat, akiknek nem volt mindennapi kenyerük, bizony köztük sok koldus vagy éhező, de fontosnak tartotta, hogy testi eledellel ellássa őket. Az utolsó vacsora, ugye egy vallási vacsora volt, amely emlékeztette őket az Egyiptomból való szabadulásra, és ebben az értelemben azonban az is nem csak hitbeli és lelki táplálék volt, hanem testi táplálék is. Egy alkalommal engem egy rabbi Újbudán meghívott egy ilyen vacsorára, ami tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az úrvacsorának az előképe, mondjuk így, de az egy nagyon tartalmas vacsora is volt, annak rendje, módja szerint. Ugye az utolsó vacsora azért fontos, említésre méltó, mert Jézus akkor köszön el a tanítványoktól, és ami még ennél is fontosabb, hogy ott szerzi az úrvacsorát, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, valamennyiszer eszitek, valamennyiszer isszátok, az Úr halálát hirdessétek. Nagyon érdekes dolog az, hogyha Lukács 24-et elolvassuk, akkor ott az emmausi tanítványok arról ismerik fel Jézust, hogy megtöri a kenyeret. Vagyis ott is úrvacsorát ad az övéinek, de együtt étkezik velük a szó legtágabb és legnemesebb értelmében egyformán. Tehát ez már a harmadik olyan jellegű közös étkezés, amelyik az emberek közötti kapcsolatot és a Jézussal való kapcsolatot egyszerre dokumentálja. Lényegében véve mind a három visszautal az úgynevezett Páska vacsorára is. Ha tovább tágítjuk, vagy ha tetszik, lazítjuk magáltak az étkezésnek a fogalmát, akkor az ünnepi vacsorák is elég gyakoriak a Új Szövetségben. Gondoljunk csak a tékozló fiú példázatára, ahol hazajön a kisebbik fiú, aki elverte az apa jussát, a vagyonát, és az apa mégis egy brilliáns, finom vacsorát rendez neki, annak érdekében, hogy ez a fia tulajdonképpen ott hagyta azt a régi életmódot, és hazatalált. Az, hogy elverte a vagyonát, jó lett az apjától örökölte, az a tékozló fiú apját már nem annyira izgatta, mint az afelett való öröm, hogy elveszett, de megtaláltatott. Elment, de hazajött az atyai házhoz. Ugye a nagyobbik fiú rosszalja is, hogy levágják a hizottulkot, meg ünnepi ruhát adnak rá, meg gyűrűt az ujjára. Neki meg nem jut semmi, de hát neki megmaradt az apai öröksége, mert ő nem tékozolta el. Mondta is neki az apja, hogy hát mindenem a tiéd. Tény az, hogy ebben az összefüggésben a közös étkezésnek és az öröm lakomának mindenképpen biblikus jelentése van, átvitt értelemben is, mert hiszen tékozló fiúnak az öröme az Isten országába való öröm előíze is. Én azt gondolom, hogy ezek a példák meggyőznek bennünket arról, hogy a közösséget, a közös étkezés annak megfelelő lelki tartalmával együtt mindenképpen építi, erősíti, amire mindannyiunknak szüksége van, különösen arra gondolunk, hogy végül is Jézus egyfelől ebben példát mutatott, másfelől, hogy ő maga elrendelte, ha nem is mondta, hogy ez szentség. De ettől még szent dolognak tekintjük, és szentnek mondhatjuk. Nem tudjuk megmondani, hogy miért nem keletkezett korábban ez a kifejezés. Azt talán gyanítjuk, hogy mert annyira szent dolognak tartották, hogy szentségként értelmezték, tehát kiemelték abból a profán vacsora, vagy profán étkezés kosárból, mint amiben különben könnyen beletehették volna. Ezért nem egyszerűen egy hétköznapi vacsora, hanem egy ünnepi asztal Jézus Krisztus jelenlétében. Az elmondottakból az nyilvánvalóan kitűnt, hogy mi miért is szorítkozunk erre a két szentségre, és miért gondoljuk, hogy a másik öt ugyan szent dolog, mert szent dolog a házasság. Szent dolog, ha valaki meggyógyítja a bűneit. Az is szent dolog, ha valakit pappá szentelnek. Ha valaki idős korában, haldokolva meggyógyítja a vétkeit, föloldozást nyer, megkenik helyét, homlokát, olajjal, ez is szép dolog, pláne az illető ezt hittel fogadja, igényli, akkor miért is? A bérmálás, a tanítás alkalma, egyéb szentség pedig ugye katolikus testvéreinknél sincsen. A házasság az a legproblematikusabb. Luther egyenesen azt mondta, hogy die Ehe ist ein weltliches Ding, vagyis a házasság egy tipikusan világi dolog. Azért van igaza benne, mert hát mindenki házasságot köthet világnézetre, hitre, meggyőződésre való tekintet nélkül. És polgári alkalommal kinyilváníthatja, hogy házastársnak fogadja el X-et és Y-t. Természetes az is, hogy ugyanakkor a házasság nem csak egy világi dolog, hanem az egyik legnehezebb, legszentebb és legszebb életforma, mert alkalmasabb közösség az élet továbbplántálására nincs. Az evangélikus egyház a reformációban azzal, hogy csak két szentséget fogadott el, ennek a két szentségnek a rendkívüli jelentőségét hangsúlyozta. Ami néha aztán az évszázadok során nagyon ellaposodott. Azt is testvérek között őszintén meg kell mondani, hogy Magyarországon református hatásra. Mert a Habsburg Birodalom idején a két egyház nagyon szoros szövetségben volt egymással, mert volt a közös ellenség. Ugye a katolikus egyház a protestánsoknak immel ámmal adott ilyen-olyan vallásszabadságot, emlékszünk rá, hogy torony nélkül, még a türelmi rendelet idejében is, a város vagy a település szélén, aztán már lehetett tornyot is építeni, és így tovább a püspököket csak szuperintendensnek lehetett nevezni, aztán azt is elfogadták, hogy püspökök is lehetnek az egyházban. Ez mind azonban egyfajta nagy küzdelem és évszázados harc árán vált lehetségessé, úgy, hogy a két felekezet, a két egyház egymással harcolt. Kevesen tudják, hogy a történelmi Magyarországon 1901-ben ugyanannyi református volt, mint amennyi evangélikus. Tehát a nagyságrendünk sem különbözött. Mi voltunk azok a szerencsétlenek, akik aztán a 20. században az elcsatolt részekkel Trianonban nagyon sok evangélikust elveszítettünk. A svábok kényszerű kitelepítésével mi veszítettünk. A szlovákoknak a elhivatásával, elcsábításával szintén ebben a reformátusok abszolút kimaradtak, mert nem voltak református svábok, nem voltak református szlovákok se. Az elcsatolt részeken is arányaiban kevesebb volt az református, mint az evangélikus. Ugye az egész mai szlovák egyház az a miénk volt, református egyház ehhez képest lényegesen kisebb közösség. És itt érvényesült aztán a kálvinista úrvacsora értelmezés, hogy elég azt egy évben új kenyérre, új borra, karácsonykor, meg húsvétkor magunkhoz venni, esetleg konfirmáció ünnepén, pedig a reformáció hajnalán, Luther idejében minden vasárnap ünnepelték az úrvacsorát. Mert mert Luther átvette teljes egészében azt az istentiszteleti formát, rendet, amit a katolikus egyház használ, leszámítva a transzszubstanciációt, az átlényegülés tanítását, amit a katolikus dogma szerint a pap végez el, mint fölkent és fölszentelt személy, és az ő imádságára válik az ostya és a bor Krisztus testévé és vérévé. Ez ugye nem csak eszünkkel lehetetlen, mert lehetetlen, ha én nem tudom átváltoztatni, miért tudná egy katolikus pap átváltoztatni? Márpedig én nem tudom, ha ötször annyit imádkozunk se. Következésképpen Luther ezt kihagyta. De az úrvacsora vételét minden vasárnap együtt ünnepelték, és vették magukhoz, természetesen nem parancsóra, hanem mindenki személyes felelősségére, és nem mondták azt, aki történetesen a négy vasárnapból csak egyszer áldozott, hogy akkor az nem olyan rendű, rangú, értékű keresztény, mint azok, akik esetleg minden vasárnap áldoztak. Ugye ez aztán egy katolikus erőteljes kegyesség párosult, amely nemhogy minden vasárnap, hanem minden nap az áldozást kvázi előírta. Ma is vannak ilyen katolikus testvérek, vidéken is, fővárosban is, akik minden nap elmennek misére, és minden nap áldoznak. Ugyanis a magángyónás nem kötelező abban az esetben, hogyha az illető halálos bűnt nem követett el. És akkor nyugodtan, ahogy ők mondják, áldozhat. Az egyik oldalon tehát végbe ment egy az úrvacsora jelentőségének az elveszítése, a másik oldalon katolikus irányban pedig a úrvacsora jelentőségének a túlértékelése, túlburjánzása e tekintetben, mert ilyen módon ez formálissá vált a katolikus testvéreinknél is. Nálunk viszont úgy érzem, hogy nagy veszteség. Mert, miért merem mondani, lehet, hogy már hallották tőlem a testvérek, 1973-ig Magyarországon latin nyelvű misézés volt. A latin nyelvű misézésből néhány orvos, bírót leszámítva a híveink 99%-a semmit nem érte. Prédikáció vagy volt, vagy nem volt, ha volt is inkább szentbeszéd volt a végén, de az egyház érdekes módon megmaradt. Ugye Magyarországon körülbelül 1000-től számítjuk a kereszténység jelenlétét, tehát egy másik 1000 évig nem prédikáltak a katolikus testvérek. De a katolikus egyház legalább olyan erősként megmaradt, mint a protestáns. Mit akarok én ebből kihozni? Azt az egyszerű következtetést, hogy az úrvacsorának ereje van. Az úrvacsorának közösséget teremtő ereje van. Istennel is, aki a szent, ahol én megállok, nyomorult, esendő, bűnös, aki nekem megbocsát, de közösséget teremt azzal is, akivel együtt térdelek az oltár előtt. Hozzáteszem, hogy én, mi evangélikusok őrizzük egyedül azt az alázatot, szerénységet, ami az úrvacsora térdelve történő vételében megmutatkozik. Katolikusok is ezt gyakorolták, aztán átvették ezt a szerencsétlen sorbaállást. Amit különben ugye a reformátusok is gyakorolnak, mert ők is állva veszik, őrizzük annak a alázatát, csendjét, szerénységét, hogy mi Isten előtt térdepelve, előtte főhajtással veszük magunkat a szentséget. Tessék!
Én nem akarok vitatni, csak a hölgyek, azt a nők lelkészi szentélését teszett mondani, hogy nem tudja elképzelni, hogy mire lehetne lelkész. És alaposul a korintusi levélnek csak két verszak. Azt mondjátok, hallgassanak a gyülekezetekben, nincsenek megengedve nekik, hogy szóljanak, engedelmesek legyenek, Dörvény is mondja, hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezik meg az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetnek.
Köszönöm szépen, nem mintha nem tudtam volna ezt a bibliai igét. De a következőt tudom mondani. A zsidó közösségben ma is élesen megkülönböztetik a férfinak és a nőnek a vallásbeli szerepét, odáig menően, hogy Magyarországon ötfajta zsidó közösség van, ötfajta ritus van, ma mindjárt mondom, és a legszigorúbban a nők oda se ülhetnek a templomuknak azon részébe, vagy a zsinagóga azon részébe, ahol a férfiak ülnek. Rácsos szerkezet választja el őket a férfiaktól, még a Dohány utcában is van ilyen rácsos szerkezet. A Dohány utcai ugye ilyen félig liberális közösség, tehát ott már a földszinten is ülnek itt-ott nők, de ez egy zsidó gyakorlat. Most Pál apostol zsidó volt. A korintusi gyülekezet is zsidókból lett, keresztényekből állt. Érthető, hogy a maga korabeli szokásainak megfelelően próbálta azokat a hagyományokat életbe tartani, ami, ha úgy tetszik, nem döntő jelentőségű. Jelesül a kortörténések szerint olyan hölgyekről volt itt szó, akik nagyon sokat lefetyeltek és pletykáltak. És ezért mondták azt, hogy ne beszéljenek, de van még egy is. A másik indok pedig az, hogy a nők nem járhattak iskolába. Tehát tanulatlanok maradtak, nem véletlenül írja Pál, hogy kérdezze meg a férjét, mert az tanulhatott. Hát ugye Magyarországon is még számon tartják, hogy ki volt az első orvosnő, meg ki volt az első egyetemet végzett nő a 19. század, 20. század fordulóján. Következett ez be. Mi is számon tartjuk, hogy ki volt az első teológiát végzett nő. Tessenek megfogózkodni, annak a Prőle Károly teológiai professzornak a lánya volt, akire Rajsz András professzor hivatkozott. Nem a nemrég elhunyt Prőle Károly, az a fia volt, hanem annak az apja, aki 48-ban halt meg, vagy 49-ben. Bocsánat, később, mert még én is prédikáltam az ő színe előtt a soproni templomban, akkor pedig még nem voltam teológus, tehát még tovább élt. Igen, 63-ig. Na, az ő lánya, Prőle Irén volt az, aki először végezte a teológiát a 30-as évek elején. Tehát, de nem szentelték lelkész.
Nem volt az esperes szentelésnél konkrétes ember.
Igen, hogy lehet-e esperes lelkész nő.
Hát, nem tudom,
szóval én azt gondolom, hogy...
Nem tudom, szóval ezt
csak tehát általában a katolikus egyháztól eltekintve a lelkész, a női lelkészek szentelése inkább elfogadott, mint nem, mondjuk így. Mondjuk így, bármely felekezet nélkül, protestantizmusban szinte kivétel nélkül mindegyik felekezetben. Anglikánoknál vannak érsekek, ők ugyanígy vannak. Néha rosszabbul, mert nagyobbak és több probléma van belőle. Én azt gondolom, hogy még egy dolgot azért mondok, ha már itt vagyunk. Én akkor már lelkész voltam, amikor ez az evangélikus egyházba jelentkezett. 1967-70-ben olyan mértékű lelkész hiány volt, hogy az egyházvezetők rákényszerültek a nők lelkészi szentelésére, nem elvi meggyőződésből és nem is teológiai vita után, hanem kettő dolog között választhatnak, hogy a gyülekezeteknek nem lesz senki lelki pásztora, vagy lesznek női lelkészek közöttük. Nagyon sok rendes, derék, jól képzett, sok esetben okosabb, mint néhány butácska férfiú. Úgyhogy egészében véve az evangélikus egyház nem veszített, hanem inkább nyert a nők lelkészi szentelésével, és nem tudtuk volna túlvészelni a szocializmust a nők nélkül, a női lelkészek nélkül.
Van ilyen a Bibliában, hogy nők kezébe adta vezetést az Istennel? Hol van ez?
Hát hogy nem volt? Hát az Eszter könyvét tessék meg, a Bírák könyvét elolvasni. A konzervatív zsidó néptörténetében ragyogó női személyek vannak, vezetők. Persze, tessék. Meg tudom erősíteni, így van, a legliberálisabb közösség, egy ilyen közösség van Budapesten, amelynek az élén egy női rabbi áll, aki Amerikában végzett, és őt választották meg, ez a kis közösség, ez 50-60 zsidóból álló vallási közösség, de Jeruzsálemben is, Izraelben is vannak női rabbi. Úgyhogy van, tessék?
Kelemen Kata vagy Kelemen Éva, most nem tudom. Én... Általános iskolában együtt jártunk.
Igen, szóval van ilyen, úgyhogy hát az iszlámnál nem találkoztam még női papokkal, de a legtöbb felekezetnél ez a női egyenjogúságból következően, és a szükségből következően. Érdemes két szót váltanunk még a két legfontosabb szentségről, a keresztségről és az úrvacsoráról. A keresztségnél szó esett már róla, hogy ugye a baptista testvéreink, meg jó néhány neoprotestáns gyülekezet a felnőtt keresztséget fogadja csak el. Lényegében véve a keresztségnek egy objektív és egy szubjektív értelmezéséről van szó. Az objektív értelmezést valljuk katolikusok, ortodoxok, anglikánok, evangélikusok, metodisták. Jelesül, hogy a keresztség szentségében Isten cselekszi. Isten az ő kegyelmét megelőlegezi annak a kicsi gyermeknek, aki erre a világra jött, és a szülőket pedig arra ösztönzi, hogy őt, a gyermeket ebben az Isten félelemben neveljék, mint aki a keresztségben ezt a kegyelmet elnyerhette, és ebből a kegyelemből élhet. Utaltak rá, ugye, hogy Luther a kis cédulára ráírta az íróasztalára, hogy baptizátus szum, meg vagyok keresztelve, amikor kétségei voltak, hogy vajon Isten őt elfogadja a maga nyomorúságával, vétkeivel, mulasztásaival, és egyházellenes lázadásával együtt. Mert hát ugye ezt akkor mégiscsak így értékelte a katolikus egyház. Ez tehát az egyik vonatkozása a szubjektív értelmezése a keresztségnek, ami főleg ugye baptista és egyéb neoprotestáns vonalon jelenik meg, amely nem az Isten cselekvésére teszi a hangsúlyt, hanem az egyén hitbeli megvallása és személyes döntésére, vagyis az illetőnek meg kell mondania, meg kell vallania a hitét egy közösségbe, hogy ő úgy véli Krisztushoz tartozik, megtért, újjászületett, és ebben a lelki folyamatban, mint felnőtt ember, erre a személyes döntésre jutott, és ezért alámerítik őt. Ez a keresztségnek a szubjektív emberi értelmezése. Hozzá kell tennünk, hogy a rendszerváltás óta a történelmi egyházak is elég sok felnőttet kereszteltek meg, ami tényleg együtt járt azzal, hogy az illető saját maga kérte, és ő saját maga hitét meg is vallotta. Tehát abszolút értelemben mi nem vagyunk felnőtt keresztség ellenesek. Volt olyan esztendő, amikor az evangélikus egyházban több felnőtt keresztség volt, mint a baptistában. Most már nincs így. Sokkal több van náluk, mint nálunk. Tehát mi nem vetjük el, amit mi zokon veszünk a baptista testvéreinktől, legalábbis Magyarországon, hogy a baptista egyházban való felvételt egy újabb alámerítésnek a megtörténtévé teszik, tehát feltétele a saját egyházba való belépésnek az alámerítkezés. Most duplán nem kell senkit megkeresztelni, egyszer megkeresztelkedett, azt katolikus testvéreink is elfogadják, görög katolikusok is, ortodoxok is. Horribile dictu, a mi keresztségünket még az unitáriusok is elfogadják, mi az övékét kevésbé, mert ugye nem az Atya, Fiú, Szentlélekre keresztelik őket, és ebből adódik a keresztség, mint elfogadott szentség, ellentétben a úrvacsoránál, ahol igazából a református testvéreinkkel, de az anglikánokkal, metodistákkal is van úrvacsorai közösség, viszont ez idő szerint hivatalosan a katolikusokkal még nincs. Én azt várom a reformáció jubileum esztendő végén, hogy a pápa ezt lehetővé teszi olyan esetekben, ahol az illető egyén, házastárs erre kifejezetten vágyakozik. Ezzel a keresztség és az úrvacsora egyáltalán a szentségi kegyességnek a megbecsülése jutna kifejezésre, mert amennyire nekik deficitjük van, hiányuk van az igehirdetés fontosságának a hangsúlyozásában, gyakorlatában, annyira nekünk deficitünk van, akár a keresztség, akár az úrvacsora, de főként az úrvacsora gyakorlatában, mert hát jó néhány evangélikus befejezi az életét úgy, hogy életébe először és utoljára vett úrvacsorát, amikor megkonfirmált. Most ez bizonnya nincs rendjén. Luther is azt mondotta, hogy aki évente legalább, minimum 3-4 nem él a szentséggel, az nem nevezhető kereszténynek. A belső lelki önvizsgálat elmaradása miatt sem. Ezzel együtt a két szentségnek a megbecsülése valamennyi egyháznak a gyakorlatában mégis megtalálható, és össze is kapcsol bennünket. A már említett közös étkezés, az újszövetségi gyakorlat, Jézusnak a rendelése alapján is. Sokakat megnyugtatna az, ha jó lelkiismerettel, mint férj és feleség, vehetnének úrvacsorát katolikus evangélikus vegyes házasságban nálunk, vagy esetleg a katolikus testvéreinknél is. Erre egyébként bősége van példa. Tehát, hogy így mondjam, megelőlegezik és átlépik a katolikus egyház jogot, és az engedélyt nem kérik meg, ők önmaguknak megadják. Ennek részben egy oka van, ugyanis amikor kiadták a vegyes házasságokról szóló dokumentumot egyfelől, másfelől megszületett ennek a ökumenikus rendje, akkor lehetővé tették a ökumenikus esküvő alkalmával a nászmisét, vagyis az esküvőt kapcsolódó úrvacsora vételt. És én magam is voltam olyan esküvőn, nem én szolgáltam, ahol evangélikus lelkész katolikussal együtt adott úrvacsorát az egész nász népnek, mégpedig olyan kedvesen, hogy a kelyhet az evangélikus lelkész adta a katolikusoknak is, akik kérték. Ez magában véve a szentségnek a megbecsülése és a szentség vételének a fontosságát is kiemeli. Arra én már nem térek ki, hogy a katolikus gyakorlatban a házasságok érvénytelenítése milyen jogi processzus és miért megy végbe, de ez is megérne egy misét. Most hiszem, hogy én köszönöm szépen a testvéreknek a figyelmét. Talán arról sikerült mindenkit meggyőzni, hogy azzal, hogy két szentség van az evangélikus egyházban, nem vagyunk hiával Isten kegyelmének, és azzal, hogy a szentség szó nem szerepel az új szövetségben, nem kevésbé szentség mégse a keresztség meg a úrvacsora. Köszönöm a türelmet és a figyelmet.